a mi időnk, a mi lehetőségünk, hogy hatással legyünk a világra. Márpedig a világnak szüksége van, hogy Isten gyermekei megjelenjenek, és Isten nevében Jézus ereje által utat mutassanak kifelé a sötétségből, felfelé a mélypontokból. Így olvassuk ezen a mai délelőttön Zakariás próféta könyvét, mégpedig a 9. fejezet 9. versétől a 12. versig. Örvenj nagyon, Sion leánya, újjong, Jeruzsálem leánya. Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas, alázatos és Szamáron ül Szamár csikó hátán. Mert kiírtom a harci kocsit Efraimból és a lovat Jeruzsálemből, mondja az Úr. Kivész majd a harci íj, mert békét hirdet a népeknek. Uralma tengertől tengerig ér, az Eufrátesztől a föld határáig. A veled kötött szövetség véréért szabadon bocsátom fogjaidat a kiszáradt kútból. Térjetek vissza a fellegvárba, reménykedő foglyok. Még ma kijelentem, kétszeresen kárpótollak titeket. Imádkozzunk. Urunk, Urunk, mi Urunk, szükségünk van a Te szavadra, szükségünk van a Te erődre. Kérjük, így ajándékozz meg ma bennünket erővel a Te szavadon keresztül, Jézus nevében. Amen. Mélypontok. Azt hiszem, hogy az elmúlt egy év során talán nincsen olyan közöttünk, aki ne élt volna át mélypontokat. Az egy év a maga folyamatos bizonytalanságával, újabb és újabb döntés kényszereivel sokszor csüggedésbe és sokszor egészen a mélypontokig juttatott minket. Az életünk mélypontjain pedig úgy érezzük, minthogyha kútba estünk volna. És a kútból felnézve reménytelennek tűnik sokszor a szabadulás. A kútból felnézve, amikor próbálsz kapaszkodni, és nincsen fogóckodó, mert csúszik a széle, és nincsen kapaszkodó, de fölnézel és látod ragyogni a napot, akkor egyre mélyebbre és mélyebbre tudunk sodródni a kétségbeesésben, mert úgy érezzük ott a mélypontokon, hogy nincsen reménység, hogy nincsen kapaszkodó, fogóckodó, és nincs remény a szabadulásra. És gyakran úgy érezzük, hogy kútba esnek az álmaink, kútba esnek a terveink, kútba esnek a céljaink, vagy egyenesen mi magunk. Ott ücsörgünk a kút mélyén, és úgy tűnik, hogy nincs kiút. A mai délelőttön szeretném bemutatni nektek az élő Isten igéje alapján, hogy hogyan tekint ő, a mi Istenünk az ilyen helyzetekre. Hogyan tekint ő a mélypontjaidra, és milyen kiutakat kínál ebből. A mélypontjainkon, ott a kút mélyén kétféle szélsőséges hozzáállással találkozunk. Van, aki a kút mélyén, amint beesik és érzi, hogy itt vagyok a mélyponton, azonnal hirtelen nagyon erősnek érzi magát. És azt mondja, hogy hú, itt vagyok a mélyponton. Hát akkor azonnal keressük a megoldásokat, a lehetőséget, hogy hogyan szabaduljunk ki innen egy ugrással. Vannak olyan karakterek, akiket a mélypontok hirtelen nagyon erőssé tesznek, és azt mondják, hogy innen ki kell szabadulnom, ha lehet, egy nagy ugrással. A másik véglet, amikor azt mondja az ember a mélyponton, hogy senki ne szóljon hozzám, és én sem szólok senkihez, még Istenhez sem. Annyira elerőtlenedik és elcsügged ott a mélyponton, hogy azt mondja, hogy senki ne szóljon hozzám, és én sem szólok senkihez. A legtöbben talán valahol a két véglet között helyezkedünk el, amikor mélypontot ér el az életünk. A kettő között vagyunk, amikor elcsöggedünk, amikor a mélyponton úgy érezzük, hogy minden erő kimegy a kezeinkből, a lábainkból, a szívünkből és az agyunkból. Csüggedünk, és érezzük, hogy jó lenne valahonnan erőt meríteni, és jó lenne szólni valakihez, és a legtöbben az ilyen csüggesztő, mélypont helyzetekben úgy vagyunk, hogy olyan jó lenne kiáltani, és talán kiáltunk is, de úgy érezzük, mint amikor valaki erőtlenül dob el egy labdát, hogy nem ér el oda, ahova szeretnénk. Hogy a csüggedésben, az erőtlenségben olyan jó lenne megszólítani Istent, és talán még el is rebegünk valami nagyon halk imát, de azt érezzük, hogy nincsen erőnk még kiáltani sem, pedig szeretnénk. Különbözőképpen tekintünk Istenre is ezekben a helyzetekben. Van olyan, akit a mélypontok feldühítenek. És Istennek kapcsolatban is dühöt kezdenek el érezni. Azt érzik, hogy Istenem, hogyha te vagy az én Istenem, és igaz az, amit olvasok rólad, hogy kerülök ide? Miért történik velem mindez? És egyébként is hol késel már, mikor nekem ez rossz? Aztán mások ott a mélyponton, a kút mélyén cinikussá válnak. És azt mondják, hogy Isten? Persze, amíg minden rendben volt, addig ott volt mellettem, de most? Isten? Hogy tudna ő segíteni nekem? Hát nézzetek már rám! Hát nézzétek meg, miben vagyok, hogy tudna ezen segíteni Isten? Cinikussá válnak. Aztán vannak olyanok, akik ott a kút mélyén, a mélypontokon halálosan elfáradnak. És leginkább azt mondják, hogy itt nekem már jó, itt legalább nem bánt senki. Maradjunk így. És sokszor ezeken a mélypontokon itt még néhányan a halál gondolatával is kacérkodni kezdenek. De hogyan gondol Isten ezekre a mélypontokra? És hogyan gondol rád? Szeretném, hogyha tudnád, hogy akár dühöt érzel Istennel szemben, akár cinikussá válsz Istennel szemben, akár fáradtság tör rád, szeretném, hogyha tudnád, hogy Isten akkor is szeret téged. Szeretném, hogyha tudnád, hogy Isten akkor is gondoskodni akar rólad. És Isten nem fog kétségbe esni, hogyha te dühötten felháborodsz ellene. És nem fog kétségbe esni Isten, hogyha te cinikusan reagálsz arra, amit ő mondani akar neked. És akkor sem fog kétségbe esni Isten, hogyha te halálosan elfáradsz, és azt mondod, hogy maradjunk így, Uram. Nem fog kétségbe esni. hanem ott akar lenni melletted, mert ismeri a te fájdalmadat. Ismeri, és szeretném most az ő szavából bemutatni nektek, hogy hogyan gondol ezekre a helyzetekre. Azt olvastuk Zakariás próféta könyvéből, hogy a veled kötött szövetség véréért szabadon bocsátom a foglyokat a kiszáradt kútból, és térjetek vissza, ti reménykedő foglyok, a fellegvárba. Na így gondol rád Isten, a te Istened az Úr. Ha ő az urad, azért, ha még nem ő az urad, akkor azért. Úgy gondol rád, hogyha ott vagy a kútban, ahol fogolynak érzed magadat, és nyomorultul, akkor ő ott van veled, és nem akar ott hagyni, hanem az a szabadítás és helyreállítás, amit készít neked, az sokkal magasabbra akar emelni, mint a te eredeti állapotod. Ezért az első gondolat, amit szeretnék ma a szívetekre helyezni, az így hangzik. A helyreállításban Isten nem ismer határokat. A helyreállításban Isten nem ismer határokat, hanem mindig magasabb szintre akar téged felemelni, mint ahonnan lezuhantál a mélypontra. A helyreállításban, ha a te szabadításodról és helyreállításodról van szó, Isten nem ismer határokat. Amikor arról van szó, hogy az ő gyermeke ott szenved a kút mélyében és fogolynak érzi magát, akkor Isten nem elégszik meg fél megoldásokkal, hogy elvisz a kút feléig, és azt mondja, hogy jó, itt kiteszlek, innentől már mász egyedül tovább. Nem fog ott hagyni a kút szélén sem, miután felemelt téged, nem fog ott hagyni a kút szélén, és nem tesz le a kút mellé, hogy oké, kihoztalak, innentől vedd át te, és gyógyítsd meg magadat. Hanem azt mondja, hogy a helyreállításodban én nem ismerek határokat. A kút mélyéből Isten szíve szerint a fellegvárba vezet az út. Ezt az igazságot rejtsd el nagyon mélyre a szíved mélyén. Akkor is, hogyha most ezt, amit mondok, az Isten szavát düvel, vagy cinikusan, vagy fáradtan fogadod. Érvényes az, amit érzel. Lehet így érezni, de az érzelmeid mellett tudnod kell, hogy mit gondol rólad Isten. Az érzelmeid mellett tudnod kell, hogy Isten hogyan gondol a te helyzetedre. Mert hogy még egyszer, ezt olvastuk a 9. fejezet 11-12. Versében. A veled kötött szövetség véréért szabadon bocsátom foglyaidat a kiszáradt kútból. Térjetek vissza a fellegvárba, ti reménykedő foglyok. Még ma kijelentem, kétszeresen kárpótollak titeket. Isten nem csupán helyreállításban gondolkodik, hanem kárpótlásban. Mondja ezt azoknak, akik a leggyakoribb esetben olyanok, akik lázadnak ellene. Mondja ezt azoknak a foglyoknak, akik nem is ismerik őt, és lázadnak ellene, és azt mondja, hogy az én tervem túlmutat azon, amit ti el tudtok képzelni. És mint egy oda szól a Messiáshoz itt az igében, hogy a veled kötött szövetség véréért, Jézus, fiam, visszaadom neked a te foglyaidat. Azokat, akik felismerik ott a kút mélyén, hogy nincsen más út a szabadulásra, hogy szükségem van, hogy lenyúljon értem egy szabadító kéz. Mi Isten terve az emberiséggel, és köztük veled, meg velem is? Az, hogy a nyomorúságból, amit ez a világ jelent, ahol úgy érezzük magunkat, mint egy mélységes, mély kútban, hogy ebből a kútból bennünket a fellegvárba akar hazavinni. Nem kisebb gondolat született meg a szívén, mint hogy az ellene lázadó és a nélküle totálisan elgyötört emberiséget úgy állítsa helyre, hogy az magasabb szintű, mint ahonnan mi leestünk. De ez nem csak az üdvösségeddel kapcsolatban van így, hanem amikor mélypontokra süllyed, zuhan az életed, akkor Isten azt nem részvédtelenül szemléli, hanem odaáll melléd, és azt mondja, gyere, segítek neked. És hogyha Isten gondolkodása olyan, hogy a kút mélyéből ő a fellegvárba akar felvinni, akkor biztosan lehetsz benne, hogy ez a te esetedben és a te helyzetedben sem lesz másként. Mert Isten szívében mindig a magasabb szintű helyreállítás van. Nézzétek, a 40. Zsoltárban mit olvasunk. Várva vártam az Urat, és ő lehajolt hozzám. Meghallotta kiáltásomat. Kiemelt a pusztulás verméből, a sárból és az iszabból. Sziklára állította lábamat, biztossá tette lépteimet. Új éneket adott a számba Istenünknek dicséretét. Várva vártam az Urat, és ő lehajolt hozzám. És a sárból és az iszabból kősziklára állította a lábamat, mert Isten mindig így gondolkodik, hogy nem tudja elnézni, hogy az övéi szenvednek. De mégis a jellemformálódásunkhoz, hogy olyanokká váljunk, mint Krisztus, és mivel ezen a bukott világon élünk, amelyről Jézus maga azt mondja, hogy ezen a világon nyomorúságotok lesz, amikor ez a kettő találkozik, a nyomorúságos világ és Isten megmentő szíve szándéka, hogy te olyanná válj, mint Krisztus, mert benne reménykedsz, amikor ez a kettő találkozik, akkor a mélypontokról Isten úgy gondolkodik, hogy a sárból és az iszabból kősziklára akar téged állítani. Bármit diktálnak is most az érzelmeid, ezt tudnod kell, mert ez lesz a te erőd. Várva vártam az Urat. Ez ilyen költőjén hangzik, igaz? Várva vártam. Na most, ebben az időszakban, amikor várakozásra vagyunk rákényszerítve, mikor nyílik már a világ, mikor nyílik már az ország, mikor nyílik már a gyülekezet, hogyan és mikor kerül vissza a világunk a régi kerékvágásba, amit megszoktunk és szerettünk. Mikor? Na, ez a várakozásnak az állapota. Várván vártam az Urat. Ez azt jelenti, hogy elcsüggesztően vártam. Elképesztően vártam. Dühösen, csüggetten, sokszor cinikusan vártam, és ő lehajolt hozzám. Sáros, iszapos gödör. A pusztulás verme. Hogy érezte magát Dávid, amikor ezt írta? Úgy érezte magát pontosan, mint ahogy te érzed magadat a mélypontjaidon. Hogy először a sár az mondjuk csak bokáig ér, aztán térdig, aztán egyre nehezebb gázolnod benne, egyre nehezebb az élet, egyre inkább úgy érzed, hogy most már a sár a légzést is nehézzé teszi, az iszap lassan eléri még a számat is, és kész, már lassan kiáltani sem tudok. És ő azt mondja, hogy én lehajolok oda, amikor már úgy érzed, hogy lassan belehalsz abba a teherbe, amit hordoznod kell. Isten, a te Istened azt mondja, hogy én sziklára akarlak állítani téged. Hogy a te helyed az a fellegvárban van. Új éneket adott a számba. Ez nem azt jelenti, hogy Dávidnak eszébe jutott egy olyan ének, amit mostanában hallott a YouTube-on, de még a templomban nem énekelték addig. Ez azt jelenti, hogy Dávid átélt egy mélypontot, és amikor Isten kiszabadította, akkor Dávid nem állt azonnal bele a munkába, és nem azt mondta, hogy kösz uram, akkor innentől már megoldom, hanem azt mondta, hogy új felismerésekre jutottam Istennel kapcsolatban. Hogy a kín, a nehézség, a pusztulás verme engem veled kapcsolatban, uram, új felismerésekre juttatott el, és én ezt leírom, dalba öntöm, és megtanítom a te népedet ezekre az új igazságokra. Felmerülhet, miközben hallgatjátok azt, amit mondok, hogy de miért mondasz olyat, Tamás, hogy mindig magasabbra akar emelni? Ez hazugság. Miért ringatsz bennünket illúziókban? Szó sincs erről. Nem akarlak benneteket illúziókban ringatni, és nem azért mondom ezt, mert lelkipásztorként az a feladatom, hogy vasárnapról vasárnapra kicsit megbalzsamozzam a lelketeket, hogy jól legyetek. Nem. Azért mondom ezt, mert így gondolkodik a mi Istenünk, hogy a nehézségeket felhasználja arra, hogy új felismerésekre jussunk vele kapcsolatban. Elkezd kiemelni bennünket a kútból. Elkezdi helyreállítani az erőnket. És miközben helyreállít és megerősít bennünket, meg akar tanítani minket arra, hogy figyeljük meg, hogyan szabadít meg. Mert a következő mélypontból, ezekből a tapasztalatokból lesz erőd, hogy kiálts hozzá. Ezek a megtapasztalások fognak téged tovább vinni, és ezek a megtapasztalások nem engedik majd, hogy újra ugyanolyan mélyre zuhany. Lehet, hogy nagyon mélyre fogsz esni. Lehet, hogy olyan mélypont jön az életedben, amihez hasonlót még nem is tapasztaltál, de hogyha odafigyelsz a te Istenedre, hogy hogyan szabadít meg, akkor az újabb és újabb mélypontokon már azokba az előző szabadításokba tudsz majd kapaszkodni. Hogyha ott velem volt az Úr, akkor most hogy ne lenne velem, és ez lesz a te erőd. Ezt szeretném nektek illusztrálni. Amikor elkezdesz Istenre hagyatkozni, és kiáltasz hozzá, még ha erőtlenül is, a kút mélyéről, és Isten helyreállít téged, és a kút mélyéről, a fellegvárba, az iszapgödörből a sziklára akar állítani. Új felismeréseket nyersz, és megerősödsz abban, hogy a te Istened egy szabadító Isten. Akkor ezeket a felismeréseket be tudod ütni a kút falába, mint valamilyen biztosító szegeket. Mint a hegymászók a biztosító szegeket. A felismeréseidre gondolj úgy, mint olyan szegek a kút falában, amik az Istennel való megtapasztalásaidból származnak, és az senki onnan ki nem ránthatja. Isten pedig azt mondja, hogy bíz bennem. És a benne való bizalmat azt úgy képzeljétek el, mint egy beülőt, amit a hegymászók használnak. Mint egy beülőt, amit a hegymászók használnak, hogy biztosítsák magukat, hogy lezuhanjanak a mélybe. Hogy néz ez ki? Elkezdesz bízni Istenben, vagyis felveszed a beülőt, amit neked készített. Ez a bizalom. Az Istenben való bizalom. felveszed ezt a beülőt, aminek az a tulajdonsága, hogy képes megtartani az egész testsúlyodat. Van rajta egy jó erős karabiner, és ehhez a karabinerhez rögzíted a köteledet. És a köteledet pedig folyamatosan hozzá rögzíted ahhoz az újabb és újabb biztosító szeghez, amit előzőleg a kút falába már beütöttél. Ezek a megtapasztalásaid. És ahogy mész egyre följebb és följebb, visz téged a te Istened, az Úr egyre följebb és följebb. És egyszer csak mégis úgy érzed, hogy olyan mély ponton, mint ami most következik, még sosem voltam, és elkezdenél zuhanni, a következő ponton az előző megtapasztalásaidnak a szege meg fog tartani. És azt mondod, hogy most nagyot nyekkentem, de mégis megtartott az a megtapasztalás, ami az én Istenembe gyökerezik az előző mélypontról. Tudom, hogy nagyon jól néztem ki, de ezt most leveszem, mert kicsit kényelmetlen. Keresd a mélypontjaidon, és az abból való szabadulásokban és helyreállításokban keresd az új énekeket, az új felismeréseket. Amikor néhány évvel ezelőtt megadatott az a lehetőség, hogy keresztény egyetemisták egy csapatával együtt túráztunk a Himalájában. Akkor ott volt olyan helyzet, amikor halálfélelem kerülgetett. Volt olyan helyzet, amikor úgy éreztem, hogy nem tudok még egy lépést tenni, mert olyan tátongó szakadék van alattam, hogy az a 30 centi sáv, amin megyünk, az halálos. És ott lebegett előttem a feleségem, meg akkor még a két gyerekem. És féltem. És kiáltottam az én Uramhoz, hogy Uram, én bízok benned, a haláltól sem félek, de nem akarnék most meghalni. Ugyanezen a túrán olyan borzasztó betegség tepert le, hogy úgy éreztem, hogy nincsen erőm tovább menni. Hogyha nekem még egy lépést kell mennem így betegen, akkor hívni kell értem a mentőhelikoptert. Tényleg nagyon beteg voltam, nem csak karikírozom, de menni kellett tovább. És tudjátok, akkor megszületett bennem az a gondolat, hogy Nepál Istene is az én Uram. Nem az országé, hanem a helyzeté. Hogy ennek a helyzetnek is az én Uram az Istene. És amikor később, teljesen más élethelyzetben, tanulmányaimmal, munkámmal, családommal kapcsolatban úgy éreztem, hogy ismét egy félelmetes, ismeretlen, mélypontszerű helyzetbe zuhanok bele, akkor azt tudtam mondani, hogy emlékezz vissza, Tomi, Nepál Istenére. Emlékezz, hogy milyen hatalmas volt ő, hogy milyen erőt nyertél belőle. És most, amikor ezeket mondom nektek, most is érzem, hogy erővel telik meg a szívem. De ezekre, a biztosító szegekre emlékeztetnünk kell magunkat újra és újra. A helyreállításban Isten nem ismer határokat. Mindig magasabbra fog emelni téged, mert ha beütöd a biztosító szegedet, akkor lesz erőd, hogy ne zuhanj még mélyebbre. Másodszor, a helyreállítás eszközeiben Isten végtelenül kreatív. A helyreállítás eszközeiben Isten végtelenül kreatív. Hozzád és a helyzetedhez illően választja ki a megoldást. A 10. versben ezt olvastuk. Mert kiírtom a harci kocsit Efraimból és a lovat Jeruzsálemből, mondja az Úr. Kivész majd a harci íj, mert békét hirdet a népeknek. Uralma tengertől tengerig ér, az Eufrátesztől a föld határáig. Ugye emlékeztek, múlt héten is Zakariás könyvét tanulmányoztuk, és felvázoltam azokat a történelmi csomópontokat, amik kijelölik Zakariás könyvének az értelmezését. Egy pici nép, egy maroknyi nép, amely hazatér, szeretné felépíteni a régi dicsőség romjain az új templomot, de megakadályozzák őket. Kicsinek, gyengének, erőtlennek érzik magukat. Úgy érzik magukat, hogy ott vannak a kútban. És Isten elkezd nekik beszélni nem csak a közeli jövőről, hanem a nagyon távoli jövőről. Hogy helyreállítja Jeruzsálemet, helyreállítja az ő életüket, és még dicsőségesebbé teszi őket. És hogyan fogja ezt Isten elérni? Azt mondja, hogy eljön az az idő, amikor kiírtom a harci kocsit, a lovat, és kivész Efraimból a harci íj. A mi világunk úgy működik, hogy a békét erővel kell fenntartani. Szándékosan mondom, hogy erővel, de időnként az erő az nem csak erő, hanem erőszak. Ezért aztán, amikor az emberek itt a mi világunkban békességet keresnek, és nyugalmat maguknak, és azt mondják, hogy szeretném, hogy az életem a mélypontról helyre álljon, és úgy is maradjon, akkor számba veszik az elérhető eszközöket, és azt mondják, hogy aha, tudok fordulni a harci kocsihoz, a lóhoz, meg a harci íjhoz. Melyiket használjam? És te tudod a saját mélypontjaidról, hogy milyen eszközökhöz szoktál nyúlni. Mi az, ami a te mélypontjaidon először eszedbe jut? És ezek általában ilyen harci kocsi, meg ló, meg így típusú megoldások. Azok, amik itt vannak a környezetünkben, az emberi eszközök, amik elérhetők. De Isten azt mondja, hogy amikor ő cselekszik, ahogyan ő hirdet békét, és az a béke, amit ő hirdet meg, és ő teremt, ahhoz nincs szükség emberi eszközökre. Azt a típusú békét, amit Jézus hoz az életedbe, nem emberi eszközökkel fogja elérni. A te nyugalmad, a te békességed, a te mélypontról való helyreállásod nem emberi eszközökben nyugszik, bármi kavarogjon is most a fejedben. Nem emberi eszközöket fog használni az Úr, hogy téged helyreállítson, hanem az ő eszközeit. És azt mondja, hogy figyelj, én harci íjban, harci kocsiban, meg harci lóban nem gondolkodom. És általában ez akkor szokott nekünk rosszul esni, amikor ott a mélyponton azt mondjuk, hogy hát Uram, gyere már! Hát az én környezetemben hasonló helyzetben a kollégám azt mondja, hogy ő így szokott megküzdeni a mélypontjaival. Édesapám, édesanyám azt mondja, hogy ők meg így szoktak megküzdeni. A gyerekem osztálytársának az apja, az ovinál, vagy az iskolánál, ő meg így szokott ezzel megküzdeni. Az interneten, a Facebookon meg azt mondják, hogy így kell megküzdeni a problémámmal. Na, ezek a harci kocsik, a harci lovak, meg a harci íjak. És amikor Isten nem dob be a kútba egy harci kocsit, egy harci lovat, vagy egy harci íjat, akkor egy idő után frusztráltá kezdünk válni, hogy hol késik a megoldás. De a te Istened azt mondja, hogy én nem ezekben gondolkodom. Hogy én ezeknél sokkal kreatívabb vagyok. Sokkal kreatívabb. Mondjak egy pár példát arra, hogy hogyan szokott gondolkozni Isten a szabadulásról. És akkor látni fogjátok, hogy ezt megint nem én találtam ki, hanem Isten a Bibliában, ha helyreállításról, szabadításról gondolkodik, akkor az ő szíve valahogy soha nem a harci kocsikban meg az íjakban gondolkodik. Józsuénak, Izrael hadvezérének, ereje teljében lévő fiatal férfinak azt mondja az Isten, hogy úgy fogjuk bevenni Jerikó városát, Józsué, ami az egyik leghatalmasabb és fallal körülvett város volt akkor. Tudod, Józsué, úgy fogjuk bevenni, hogy 7 napon keresztül körüljárjátok a várost, asszonyok, gyermekek, csecsemők, öregek, mindenki. A 7. napon még 7-szer, és le fognak omlani a falak. Tudod, Józsué, ezt fogjuk csinálni. Szerintetek Józsuéban nem merült fel, hogy aha, ott fognak lenyilazni bennünket a falak alatt azonnal. De Isten máshogy gondolkodott a szabadításban. Gedeonnak azt mondja az Úr, hogy Gedeon, menj, és az én erőmmel szabadítsd meg Izrael fiait a midjaniták markából. Hát, Gedeon pedig azt mondja, jó, megyek. Még egy kicsit alkudozzunk, de majd megyek. És aztán előáll a nagy sereg, és aztán szépen lassan Isten pedig lecsökkenti a nagy sereget egy kicsire. És megvernek egy hatalmas sereget maroknyian. Isten erejével. Hogyan gondolkodik az Úr szabadításról és helyreállításról? Mindig más eszközökkel, mint amikhez te nyúlnál. Nem harci kocsikban, nem lovakban, nem íjban, hanem kreatív megoldásokban. Jósiás királlyal szemben áll az Arám hadsereg. Azt mondja az Úr, hogy Jósiás, most úgy fogjuk megverni őket, hogy a lévitákat állítsd az első sorba. Megint egy harcedzett király azt mondja, hogy de Uram, biztos, hogy jó az, hogyha a lantot, meg citerát pengető embereket fogják először lenyilazni, akik végtelenek. Ez jó gondolat, Uram? És Isten azt mondja, hogy bízzál bennem, próbáljuk ki. És az Isten dicsőítése akkora zavar támaszt az Arám seregben, hogy legyilkolják egymást. Tudnál ilyen megoldásokra gondolni? Eszedbe jutna egy hatalmas várfal alatt körbe-körbe sétálni? Eszedbe jutna egy hatalmas hadsereggel szemben, mini csapattal szembe menni? Nem, nem jutna eszedbe. Hát amikor a saját mélypontjaidról gondolkodsz, akkor gondolj erre, hogy Isten viszont így gondolkodik. Kreatív megoldásokban. Jób könyvének 37. fejezetében a 7. verstől ezt olvassuk. Minden emberi kezet lefog, hadd tudja meg mindenki, hogy most ő cselekszik. Ilyen gőgös a mi Istenünk. Ilyen rátarti. Azt mondja, hogy lefogom a kezeiteket, hogy mindenki lássa, hogy én csináltam a szabadítást. Nem gőgös a mi Istenünk, nem is rátarti, hanem tudja azt, hogyha a te életed nem megy túl a harci kocsik meg a harci íjak megoldásain egy mélypontos helyzetben, akkor a környezeted soha nem látja majd meg, hogy Istennek más eszközei is lennének, és mindig meg fognak maradni az erő és az erőszak eszközeinél, hogyha békességet akarnak teremteni. Isten azért fog le minden kezet, amikor ő cselekszik, hogy mindenki meglássa, hogyha őt hívja segítségül, akkor hatalmasabb szabadításban lesz része. Értitek ezt? Ezért szólnak a mi bizonyságtételeink arról, hogy nem tudtam elképzelni, hogy hogy lesz. De az én Istenem végtelenül kreatív és gondoskodó Isten. És úgy szabadított meg, hogy én arra nem is gondoltam volna, hogy számba vettem az A, B, C, D lehetőségeket, és tudjátok, Isten mit mondott? Azt mondta, hogy van egy Z. És Isten a leggyakoribb esetekben ilyen Z megoldásokban gondolkodik, ami annyira távol van tőled, hogy nem is gondolnál rá. Jézus, amikor gyógyított vak embereket, ezt mindig máshogy csinálta. Volt, akinek azt mondta, hogy láss, és pusztán a szavától látóvá vált az ember. Volt, akinek azt mondta, hogy most megérintem a szemedet, és amikor elveszem, látni fogsz a kezével. Aztán volt olyan extrém, amikor a földre köpött, a nyálával sarat csinált, majd bekente a vak ember szemét, azt mondja, hogy mosd le, és látni fogsz. Miért? Nem lett volna egyszerűbb mindenkit úgy, hogy láss, te is láss, te meg nagyon láss? Miért? Azért, hogy felismerje mindenki, te is, meg én is, hogy Isten a te helyzetedhez illő és annak megfelelő megoldást fog hozni. Szóval a mai délelőttön Isten szívének két tulajdonságát ismertük meg. Egy, a helyreállításban Isten nem ismer akadályokat. Ez jó hír, ezt rejtsd el a szíved mélyére. Isten, a te Istened a helyreállításban nem ismer akadályokat, és mindig magasabb szintre akar téged felemelni. A kútból a fellegvári. A második tulajdonsága Istennek pedig az, hogy a helyreállítás eszközeiben Isten végtelenül kreatív. És várd ezt a kreativitást, és mondd neki, hogy Uram, elcsüggedek itt a mélyponton, de várom a személyre szabott szabadításodat, mert bízok benned és a te igédben. És végül néhány gondolat és kérdés elvitelre. Délután, vagy a következő személyes csendességedben gondold át ezeket a kérdéseket. Amikor mély ponton vagy, könnyen kiáltasz Istenhez, vagy inkább nehezedre esik ez? Ha így, ha úgy gondold végig az elhangzottak alapján, mit tudnál tenni? Második, el tudod képzelni, hogy a jelenlegi mély pontodról Isten magasabb szintre akar emelni, mint az eredeti állapotod? Gondold végig, el tudod képzelni, igen vagy nem, miért igen, miért nem. És harmadsorban, mit tudnál tenni azért, hogy Isten szava megerősödjön az életedben? Hogy a mélypontjaidon Isten szavába mindenképpen belekapaszkodj. Amen.